Van egy 70 éve tartó magyar sztori, amit egyre nehezebb követni. Annak idején innen indultunk.
Rohamosan fejlődik 5 éves tervünk hatalmas alkotása, békeművünk nagyvárosa, a Dunai Vasmű.
És mostanra ide jutottunk.
Voltatok hazai kézben, voltatok ukrán-orosz belharcok árnyékában, majd most másfél éve indiai tulajdonos irányítása alatt. Már ezt egyáltalán lehet irányításnak nevezni? Irányítás ez? Úgy kell viselkedni Magyarországon a munkavállalókkal? Hagyjuk ezt! Nem hagyjuk!
Egy biztos, kedves kollégák! Nem ti vagytok, akik miatt ez a gyár folyton folyvást a szakadék szélére kerül.
Hétfőn több százan tüntettek a Dunaújvárosi acélgyár épülete előtt, miután kiderült, hogy szeptember végéig majdnem minden dolgozónak harmadával csökkenhet a fizetése. A tüntetésen ott volt a Partizán tudósítója, Kósa Levente is, aki a Vasmű néhány dolgozójával és Magyar Zoltánnal, a helyi szakszervezet elnökével is beszélgetett.
Szépen lassan leállították a termelést, szép fokozatosan, oda jutottunk, hogy teljes egészében leállt a termelés.
A tulajdonos a Liberty Steel arra hivatkozva zárta be a kohászat kemencéit, hogy azok nem elég hatékonyak, nehéz őket karbantartani, és veszteséget termelnek. A következő 5 évre jelentős fejlesztéseket és zöld átállást ígérnek, de ebben most nem sokan bíznak. Mivel egyelőre biztosan nincs munka, a tulajdonos állásidőre küldte a dolgozókat, ami azt jelenti, hogy csak délelőtt kell bemenniük, vagy még akkor sem. Viszont így nem kapnak műszakpótlékot.
Ez katasztrófa a munkavállalók szempontjából. Gyakorlatilag családok dolgoztak itt a Dunaferen belül. Nagyon-nagyon sokan vannak úgy, hogy feleség, férj, élettársak, akár még a gyermek is itt dolgozni, teljesen ellehetetlen gyakorlatilag megélésük. Minimum 120-150 ezer forintról van szó keresett csökkenésnek. Azt gondolom, ez elég drasztikus ahhoz, hogy teljesen elkeseredjen az, aki itt még bármibe is bízott.
Azt jelenti, hogy 400 ezer forintból megkapsz ilyen 260-270 ezer forintot. Ez a pénz, én úgy gondolom, hogy arra sok, hogy éljen halljá, de ahhoz, hogy jól éljé, meg kevés.
A vállalat májusi közlése szerint 4000-en dolgoznak az acélműnél, és ha ez a szám azóta csökkent is, még mindig ez a gyár a legnagyobb foglalkoztató a térségben. A helyzetet, ami most előállt, hívhatnánk úgy is, hogy kapun belüli munkanélküliség.
8 órán keresztül benn vagy, és megcsinálod azt a feladatot, amit előtte már megcsináltál. Aminek nincs értelme. Mert egyszerűen, ha otthon tisztaság van, akkor nem állsz neki még egyszer tisztaságot csinálni. Vagy ha rend van, akkor nem rakod át még egyszer, hogy még nagyobb rend legyen. De mi ezt csináltuk? Én nem várok. Én elmegyek inkább Maszekba dolgozni. Nem Maszekba, hanem bejelentett melóba dolgozni. Egy másodállásként. Mert egyszerűen ezt a kiesést valahol pótolni kell.
Azért jöttünk mi itt össze, hogy valaki mondjon már valamit, hogy mit szeretne, mert mindannyian tudjuk, hogy azért egy állógyárból pénzt kapni a végtelenségig nem lehet.
Ha végtelenségig nem is, de vajon meddig húzódhat a Dunai Vasmű kálváriája? Egyáltalán van még esély a túlélésre? E heti adásunkban Brückner Gergellyel, a Telex újságírójával beszélgetünk, aki évek óta nyomon követi az acélgyár sorsát. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
Dunaújváros egy olyan város, ahol előbb volt az üzem, és utána lett a város, tehát annyira összefort Dunaújváros a Dunaferrel, ami volt Sztálin Vasmű, Dunai Vasmű, legújabb nevén Liberty Dunaújváros, de talán a Dunafer a legismertebb elnevezése, hogy hát a régiónak biztosan egészen meghatározó, hogy a fénykorában 5000-en dolgoztak, ha csak 3 családtaggal számolunk, ugye már úgy értem, hogy a munkással együtt az már 15000 fő, de hát aki beszállított, takarított, én nem tudom milyen szolgáltatást végzett, ez a város, ez a Dunaferről szólt. 54 körül indult talán az üzemet, különböző fázisai voltak, és volt egy olyan érdekessége, hogy ez egy igazi rákosista üzem volt. Tehát egyszerre volt egy szabadabb levegője, mert ugye sok fiatalember az ország minden tájáról odaérkezett, új szállás, nem a szülőkkel lakták, tehát volt egy kicsit rossz a kifejezés, de egy ilyen liberális hangulata, és mégis volt egyfajta ilyen rákosista imidzse is, tehát hogy az 50-es években Sztálin Vasmű néven indult, tehát bizonyos szempontból még a Kádár rendszerben is egy kicsit egy ilyen hát egy ilyen kellemetlen levegő vette körül.
Országunk büszkesége, az első magyar szocialista város a nagy októberi szocialista forradalom 34. évfordulóján ünnepélyes külsőségek között kapta meg a Sztálin város és Sztálin vas műnevet. Az ünnepélyen pártunk vezetői és a minisztertanács tagjai közül is számosan megjelentek.
Engedjék meg nekem, elvtársak és elvtársnők, hogy szívem teljes melegével külön köszöntsem önöket, most már mint Sztálin város lakóit és dolgozóit, mint a Sztálin vasmű hősies építőit.
Különlegesen érdekes ebben az ágazatban, hogy ugye megteremtette a maga főiskolai, egyetemi képzését, tehát erre óvoda, iskola is volt természetesen az üzemben, de a szakképzésben egy kifejezetten magas minőséget képviselt a Dunafer iskola, illetve most már Dunai Városi Egyetem, tehát a magyar kohászatnak ez volt a központja, és megint a fénykorra utalok, tehát volt olyan időszak, amikor a újonnan létesülő modern ázsiai gyárak, azok mondjuk Dunai Városi szakemberek segítségével indultak, tehát kimentek gépészek, kohászok, hengerészek, és segítettek modern üzemeket létrehozni. Ahogy visszafelé nézünk az időbe, a relatív súlya szerintem mindenképpen nagyobb volt a Dunai Vasműnek régen, valójában a termelése nem, tehát még a 70-es, 80-as években is fejlesztették a kapacitásait, de hát ugye nyilván egy kicsit az is más, hogy amikor egy háború utáni újjáépítésben vagyunk, tehát már talán ilyen szempontból is nagyobb volt a jelentősége.
Ezt a céget végül csak 2004-ben privatizálták, ami talán szokatlannak tűnik, vagy arra is számíthatunk volna, hogy a 90-es évek elején ez már megtörténik. Itt pontosan milyen érdekek, vagy milyen okok álltak e mögött?
Ahogy az ember eltérő forrásokkal beszél, különbözőképpen látják. Van, aki a fénykorát egyébként a gyárnak, a rendszerváltás utáni, de még nem privatizált korszakba teszi, például a nem tudom Duna, Majna, Rajna csatornán Németországba, Franciaországba is exportált a Dunafer. Ugye egy olyan specialitása van ennek a cégnek, hogy vannak sokkal nagyobb acélgyárak. De ez képes volt kisebb sorozatokat gyártani, tehát az európai ilyen úgy mondjuk, hogy nis piacokra, tehát ilyen kis piacokra, amikor valami nagyon speciális kellett, akkor ezt a Dunafer le tudta gyártani. Mindenesetre 2004-ben akkor nagyon átalakult már az európai acélipar, és volt egy ilyen ex-francia-indiai csoport, az ArcelorMittal, úgy tűnt, hogy ők lehetnek a befutók a privatizáción, de ők hát bizonyos szakaszokat már nem csináltak volna Dunaújvárosba, és ezt nem akarták ennek a politikai ódiumát vállalni hát az állami vezetők, és inkább egy olyan ukrán csapatban bíztak, amelyik azt ígérte, hogy mindent csinál a jövőben is, hát aztán ebből sok probléma lett.
Fejlesztésekkel akar versenyképesebb lenni. Azt mondja, hogy nem embereket akar elküldeni.
Az új tulajdonos szerint a Dunafer drágán termel, ezért van tele a raktár. Mégis azt ígéri, nem létszám leépítéssel, hanem nagyobb termeléssel akarja csökkenteni a költségeket.
Azt mondod, hogy végül ez az új tulajdonosi kör azért nem tudta megfelelően működtetni a gyárat, mert hogy túl sokat vállaltak?
Hát ugye nagyon sok oka volt annak, hogy mi történt. Azt hiszem, hogy vannak olyanok, amiket nehéz lenne bizonyítani, tehát mindenféle rossz döntés, meg korrupciós elem is. De talán a legfontosabb azért egy Dunajvároson kívül eső trend volt, ez az egész európai acélgyártásnak az összeomlása. Ugye itt elsősorban azzal lehet magyarázni, hogy Ázsiában nagyon nagy igény volt az acélra, ugye hát akkor volt az urbanizáció, Kína, később India, hatalmas építkezések, és szép lassan körülbelül az acélipar 80-85%-a áttevődött Ázsiába, ezek a klasszikus európai cégek sorra mentek csődbe, Kínában az állam ilyen dömping támogatásokkal is tudta segíteni az acélipart, az Európai Unióban a szennyező iparágak támogatása ekkor már egyáltalán nem volt napirenden. Sokkal nagyobb volumeneket, méretgazdaságosabb mennyiségeket tudtak gyártani ezek az ázsiai gyártók, de Európában is azt lehetett látni, hogy Nyugat-Európából áttevődött Ukrajnába, Oroszországba, akik ugye nem Európai Uniós államok a gyártás.
Tehát akkor tulajdonképpen a Dunaferrel az történt a 2000-es években, 2010-es évek elején, ami az egész európai acéliparral?
Egyrészt igen, másrészt nagyon sok olyan hát lokális probléma volt. Ez az ukrán cég, ez az ISD, amelyik megérkezett tulajdonosnak, ez gyakorlatilag csődbe ment. Egy orosz banktól kapott segítséget, ráadásul egy orosz állami banktól, hát mai agyunkkal el tudjuk képzelni, hogy mennyire jó egy orosz-ukrán társtulajdonosi viszony, akkor még nem a háborús helyzet miatt, de valóban elmérgesedett a helyzet. Gyakorlatilag három tulajdonosa volt a Dunafernek, az egyik egy, hát egy ukrán oligarha, a másik ez az orosz állami bank, és a harmadik meg egy olyan orosz, vagy ukrán orosz, akit meg 9 év börtönre lecsuktak. Ez a három csoport, ez egy idő után már semmiben nem tudott megegyezni, nem volt a Dunafernek mérlege, közgyűlése, nem tudtak döntést hozni, valójában törvényes képviselői sem voltak.
Elrendelték a Dunafer felszámolását, a cég jogi háttere hosszú ideje nem biztosított, nincs igazgatósága, felügyelőbizottsága, sem cégvezetője, és jelentős csak nem 500 milliárd forintnyi tartozása van. A közelmúltban már a villamos energia számláit sem tudta fizetni, de a kormány utasította az energiaszolgáltatót, hogy ne kapcsolják le a hálózatról.
A Dunai Városi Vasmű a szívünk közel áll, az mégiscsak része a magyar ipartörténetnek, de ennél zűrösebb ügyet még életemben nem láttam, mint ez. Az egész egy annyira kaotikus dolog, hogy azt nehéz a hagyományos szavakkal pontosan leírni.
Kiemelkedő siker a Dunafer eladása. A Dunai Vasmű a kormány gyors és hatékony intézkedéseinek köszönhetően maradhat talpon, a modernizálás után pedig az ország új iparfejlesztési stratégiájának egyik hajtóereje lehet.
A Dunai Vasműbe látogatott Novák Katalin köztársasági elnök. A cég új indiai tulajdonosa elmondta, fontos, hogy a munkavállalókkal és a gazdaságfejlesztési minisztériummal együtt meg tudták menteni az acélművet. Fónagy János a tárca államtitkára a bejárást követően azt mondta, egy ország építőiparának alapanyaggal való ellátása hozzátartozik a szuverenitáshoz.
Hát ugye az állam az érzékenysége miatt folyamatosan nyomon követte ezt a céget. Volt, hogy segítette, nem akarta az egész régiót mélybe taszítani azzal, hogy hagyja csődbe menni. Én ezt alapvetően egy pozitív szándéknak gondolom. Ott ment nagyon gajra mégis a történet, hogy abból a 4-5 potenciális jelentkezőből úgy néz ki, hogy egy olyat sikerült megtalálni, amelyiknek mindenhol Európában, mert több európai céget, Csehországba, Romániába birtokol ez a cég, mindenhol problémái vannak, és hát nagy ígéretekkel érkezett, de valójában pénzt, illetve munkát nem annyira hozott. Az állam segített bért fizetni, az állam segítette azt, hogy itt folyjon valamilyen munka, az állam engedte azt, hogy ez az új tulajdonos eladja például a széndioxid kvótáit a Dunafernek, de hát mára oda jutott a helyzet, hogy gyakorlatilag nem dolgoznak a cégnél, és például a kokszorót már le is állították. Van ugyan egy látványos ígéret, ami arról szól, hogy Dunaújvárosban egy nagyon modern technológia, úgynevezett elektromos ívkemence létesülne, ami egy hát kevésbé gáz meg fosszilis alapú, hanem akár zöld elektromos áram alapú acélgyártás lenne, csak ennek valójában semmilyen feltétele nincs meg, tehát ez az ígéret, ez eléggé üresen cseng.
Mi az, ami miatt azt mondod, hogy ez elképzelhetetlen?
Én gyakorlatilag azt mondom, hogy minden olyan tényező hiányzik, amit ez igényelne. Ugye a legfontosabb talán az energia. Magyarország az akkuklaszter miatt eleve nagyon sok pótolagos villamos energiát fog igényelni a következő évtizedekbe. Hát nem lesz olcsó zöld energia Magyarországon, ez nem látszik. A következő a munkaerő. Sajnos az, hogyha most állásidőre vannak küldve az amúgy is rendkívül idős átlag életkorú dunaújvárosi dolgozók, hát nem nagyon látszik, hogy majd 2-3 év múlva elkészül egy ilyen modern technológiájú üzem, és ugyanezek az emberek ott kiváló munkát fognak végezni. Természetesen lehet, hogy majd megint import munkaerővel, vendégmunkásokkal lehet Dunaújvárosban modern technológiával is acél gyártani, csak nem igazán látszik, hogy ennek mi lenne a versenyelőnye, és az a bizonyos Dunaújvárosi specialitás, hogy kis sorozatban egyedi termékeket gyártottak, az teljesen más technológia. Tehát ez az elektromos ívkemencés gyártás, ez olyan, hogy akkor egy hónapig ráállnak valamire, azokkal kéne versenyezni, akik ebben a méretgazdaságos acélgyártásban nagyon jók, kínai, indiai, török cégekkel.
Hogyha jól mondom, ez az elektromos ívkemence az, amit zöld acélnak szoktak nevezni, tehát ez lenne a 21. századi környezetbarát acélgyártás. De hogyha azt mondod, hogy ez gyakorlatilag semmilyen feltétel nem áll rendelkezésre ehhez, és ugyanakkor azt is mondod, hogy egyébként az egy pozitív dolog, hogyha ezt a gyárat meg akarják menteni, akkor milyen módon élhetne ez még tovább?
Vannak, akik azt mondják, hogy ha nem történtek volna végleges lépések, ugye most a kokszoló kemencét mondom, hogyha egy ilyet leállítanak, az nem indítható újra. Tehát, hogyha nem történtek volna ilyen végzetes lépések, akkor a idősebb dunaújvárosi szakemberek azt mondják, hogy azért meg lehetett volna találni azt a racionális üzemméretet, ahogyan az értékek megőrizhetők, lehet, hogy ez egy menthetetlen történet.
Hogy nem vette meg az állam a céget?
Én azt gondolom, és itt most az állam helyett gondolkodok, mert sajnos ebben az egész folyamatban néhány írásbeli válaszon kívül azért nagyon az állami szereplőkkel sose tudtam átbeszélni a történetet, hogy az egy értelmes gondolat, hogy olyan csinálja, aki ért hozzá, tehát hogy megpróbálni bevonni egy nemzetközi, egy nagyon sok országban acélgyárat működtető cégcsoportot. Lehet, hogy lett volna jobb partner, aztán az is lehet, hogy bizonyos fáziskéséssel, de ugyanitt tartanánk.
De hogy nem lát benne fantáziát mondjuk a, nem tudom, Fidesz körüli gazdasági holdudvar?
Ugye ez egy nagyon ciklikus iparág az acélipar, tehát valószínűleg úgy ítélték meg, azért ez nem egy olyan típusú könnyű üzlet, ami, hogy is mondjam, nem kell semmit csinálni, de csenget a kassa, mint egy szerencsejáték, vagy egy ilyen típusú állami monopólium. Nem látok bele az állami döntéshozók agyába, de nem hiszem, hogy azt érezték, hogy ezt ők tartósan, nyereségesen tudnák működtetni, ha egyáltalán lett volna erre jogi lehetőségük.
Hogyha egyel hátrébb lépünk, és már valamennyire belekezdtünk ebbe a témába is, egyáltalán milyen a 21. századi acélipar, tehát milyen kilátásai vannak ennek a szektornak Európában, meg akár világszinten?
Acéltermékekre mindenképp van szükség, bizonyos szempontból ott, ahol fejletlenebb a világ, tehát ahol infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség, nagy épületeket húznak föl, ezeket kiszolgálják ezek a nagy cégek. A világ 40 legnagyobb acélgyárából azt hiszem, hogy egy vagy kettő van európai, azt szerint egy vagy kettő, hogy Oroszországot még Európához számítjuk el. Tehát ez az egész iparág ezt nagyon-nagyon eltolódott Ázsia felé, kibányáztuk az európai vasércet, a nagy gyárak általában kikötők mellé települnek, nagyon sokat esett a szállításnak az ára, tehát ma már sokkal alacsonyabb áron eljön akár egy indiai, kínai acélgyárból a szerkezet Európába. Érdekes módon Amerikában is problémás az acélipar, tehát a Trump ígéreteiben az egyik, hát ilyen ráeszmélés az volt, hogy jé, megszűnik az acélipar, és azért gondoljunk bele, hogy egy acélipar akár biztonsági szempontból is fontos lehet, nehéz úgy elképzelni egy hadiflottát, hogy ott nincs mondjuk belföldi acéltermelés. Hát nagyon eltolódott a szektor Ázsiába, mind Nyugat-Európa, mind az Egyesült Államok visszaszorulóban van, és hát akkor van ez a háború által sújtott ukrán-orosz gyártás, ami részben leromboltak üzemeket az oroszok, illetve hát az oroszokat bizonyos szempontból szankciók sújtják. Meglepő módon az Európai Unió ebben válogatós, de az észak-európai acélgyárak nem tudnának működni orosz alapanyag nélkül. Kész acélterméket nem lehet behozni az Unióba, de acél alapanyagot továbbra is lehet.
Akkor végül is most aggódjunk amiatt, hogy Európában az acélipar ennyire lezsugorodott, meg hogy akár mondjuk Magyarországon a Dunafer ennyire a végét járja, vagy nem kell ezzel különösebben foglalkozni, hiszen ez a dolgok rendje, hogy már Európában kisebb méretű acélipara van szükség?
Ez egy nagyon nagy kérdés nyit ki. Ugye nagyon sokáig hittünk a munkamegosztásban, a globalizációban, tehát úgy tűnt, hogy működni fog az, hogy mindenki ott gyárt, ahol annak van versenyelőnye, mert olcsóbb a munkaerő, közelebb van az alapanyag, a szállítás sem volt olyan költséges. Aztán ugye a Covid után beindult egy nagyon erős deglobalizációs trend, bizonyos üzemek visszajöttek Európába, hát az acélban nem, tehát ott már nem volt érdemi visszaköltözés, tehát nem hiszem, hogy ez most rövid távon egy megfordítható trend. Európa mind a drágább energia, mind az erősebb környezetvédelmi szabályok, mind a kevés alapanyag miatt azért nagyon sok iparágban műtrágyagyártásra is gondolhatunk, már kiárazódott. Hát, hogy most ezért bánkodjunk, vagy ne bánkodjunk, annak mindenképpen örülhetünk, hogyha hát szennyező üzemek nincsenek Európában, az egy zárójel, hogy természetesen azért a bolygó szempontjából nem vagyunk sokkal beljebb, hogyha Kínába szennyezünk, és nem Luxemburg fölött.
Ja, hogyha összefoglaljuk a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy a cég valójában egyre inkább leépíti ezt az üzemet, miközben egyébként nagy szabású jövőképet rajzol fel modern technológiával, a kormány pedig időről időre, amikor baj van, akkor azért próbálja azt mutatni, hogy neki fontos, hogy megmentse ezt a vállalatot. Most így elnézve ezt a helyzetet, te milyen forgatókönyvet látsz reálisnak a következő 1-2-3 évben?
Ez sajnos tényleg egy ilyen játékelméleti helyzet, hogy meddig tudják a különböző haszonélvezők hát kihasználni azt, hogy az állam nem akarja végleg elengedni ezt a társaságot. Az indiai tulajdonos egy nagyon kicsi alaptőkéjű céggel van itt, ő nem kockáztat sokat, nem veszít sokat, hogyha végül nem sikerül az ő kísérlete. Ha ő el tudja hitetni azt, hogy így vagy úgy, de azért tud fizetni munkabért, akkor amíg érdeke, például kvótát tud eladni, tehát amíg érdeke, hogy működjön, addig elketyeghet a cég, Én sajnos most nem látom azt a pozitív jövőképet, hogy itt valamitől tényleg beinduljon egy érdemi gyártás.
Lesz egy olyan pont, amikor ez a 3000 ember egyik napról a másikra elveszíti végérvényesen a munkáját, vagy ez egy lassú kimulás lesz?
Van egy természetes folyamat is, hát aki nyugdíjba megy, a helyet nem vesznek föl, aki megunja a tétlenséget, nyilván aki az üzembe volt villanyszerelő, az megtalálja a helyét a magánszférában, hát a klasszikus hengerész, kohász, öntödei szakember, az talán kevésbé talál Magyarországon munkát, de hát a jól képzett fizikai munkás az utóbbi években felértékelődött, tehát aki többet szeretne keresni, aki aktív életet, aki egy kicsit is mobilisabb, az szerintem megtalálja a számítását, hát sajnos azért nagyon sok olyan szakmai pályája végén járó ember van, aki valószínűleg már kevésbé rugalmas, nekik ez egy kellemetlen, egy ilyen lassú, kimúló időszak.
Ez nem egy munkahely. Azért nem egy munkahely, mert úgymond itt nem egy két hónapot dolgozol, meg nem egy évet, itt 30 éves, meg 42 éves dolgozók vannak. Jó, magam is összejártam a barátaimmal. Hát nem a kollégáim voltak, a barátaim. Hát egy csapat voltunk. Ha belegondolsz, mindenkinek a második otthona úgymond a munkahelye. Na most, hogyha ide azért a vasművel visszamenti egy plusz túlórára, akkor már nem a munkahelyed volt, hanem már a fő lakcímed. Szóval itt azért elég komoly kapcsolatok kovácsolódtak össze, elég komoly barátságok. És nálunk ott Kokszolónál mindig is azt mondtuk, hogy egy nagy család. De tényleg, mert ott volt Sógor, Koma, jó barát. Sajnos ahányan vagyunk, annyi felemegyünk. Még azért a telefonok, hál' Istennek, csörögnek, meg még azért egyelőre beszélgetünk, megkérdezzük, mi van veled, hogy vagy, stb. Stb. De tudod, az idő múlásával ez is apadni fog. Remélem, hogy valaki tesz bele pénzt, és valami történik. Mert ez a bizonytalanság, ami most van, ez így nem.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának eheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő riportere, Szurovec Ildés. Szerkesztő munkatársam volt Kósa Levente. Kreatív producer Laki Gergely. Zene és hang Irsik Bence. Animáció Rádi Gábor.